Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csak nem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Felzárkózó roma családok címmel jelent meg a Kincs gondozásában a Kapocs legújabb száma.
Az első három blokk az a, mondjuk úgy a big picture-rel foglalkozik, összességében milyen trendek jellemzik a roma közösségeknek a felzárkózási folyamatait. Negyedik blokk pedig a fiatalokat, elsősorban az oktatást, tehetséggondozást vizsgálta négy tanulmány keretében.
A családbarát szemlélet és a szülői igények hívták életre a Betesda Gyermekkórház szülőklubjait.
Nagyon fontos az a családbarát szemlélet, ahogy a szülőket, a gyerekeket, a családokat próbáljuk gyógyítani. A gyermeknek a gyógyítását akkor tudjuk segíteni, ha a szülőket erősítjük meg a hivatásokban.
Elindult és május 14-ig tart a hazai egyetemeken a felsőoktatási véradó hetek sorozata.
Ez mintegy 30 intézményt jelent ez alatt a 4 hét alatt, és több mint 2000 hallgató megjelenésére számítunk.
Felzárkózó roma családok címmel jelent meg a Kincs gondozás a Kapocs szakmai folyóirat legújabb száma. A tanulmányok ezúttal a roma családok helyzetét, attitűdjét járják körbe, egyebek mellett a felzárkózó települések program szemszögéből is. A Kapocs már elérhető a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért honlapján. A részletekről Salamin Géza főszerkesztőt, a Kincs tudományos elnök helyettesét kérdeztem.
A Kapocs folyóirat 2002-ben alapították, és kezdettől az volt a feladata, hogy családpolitika, szociálpolitikát támogató tanulmányoknak, szakmai elemzéseknek adjon fórumot. 2018 óta Kopp Mária Intézet a népesedés és családokért vette át a szerkesztését, és az az igazság, hogy műfaját tekintve valahol a tudományos lap és a gyakorlati szakpolitikát támogató lapnak a közös mezején egyensúlyoz. Tehát fontos eleme az, hogy legyen annyira megalapozott, elméletileg is konstruált, és hogy tudományos értékű legyen, de közben meg legyen annyira praktikus, és legyen annyira többek számára érthető, hogy aztán azt a gyakorlatban is lehessen használni. Tulajdonképpen ez a mostani lapszám is ezt a szemléletet igyekszik közvetíteni, hiszen kutatásokat, statisztikai adatok elemzéseit hordozó tanulmányokat rögzít ez a lapszám. Ugyanakkor azért abban bízunk, hogy azok az eredmények, amikre jutott, azok hasznosíthatóak a döntéshozatalban, és általában is a szakembereknek a tájékoztatásában.
Ez a lapszám, ez most a roma családok helyzetéről szól, meglehetősen sokféle aspektusból. Mi mindent mutatnak be ezek a mostani tanulmányok?
Ez valóban egy nagy kérdés, amit valószínűleg nem lehet eleget és elég sokat kutatni és vizsgálni. Ez a lapszám elsősorban a családok és a családi attitűdökkel kapcsolatos vizsgálatokra terjed ki. Négy nagyobb blokkot érintenek a tanulmányok. Az első három blokk az a, mondjuk úgy a big picture-rel foglalkozik, hogy összességében milyen trendek jellemzik a roma közösségeknek a felzárkózási folyamatait. Ebben van egy tanulmány, ami a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiának az indikátorkészletével vizsgálja a roma társadalomnak a helyzetét, illetve van egy tanulmány, amely a felzárkózó települések programot mutatja be, egy pedig a CSOK-nak a lehetséges hatásait vizsgálja, tehát a családi otthon teremtési kedvezményt. A második blokk az a roma idősekkel foglalkozik. A harmadik blokk az aktív korú roma közösségeknek egyes család szempontból fontos jellemzőit vizsgálja, és a negyedik blokk pedig a fiatalokat, elsősorban az oktatást, tehetséggondozást kutatta és vizsgálta négy tanulmány keretében.
Ugye mondhatjuk azt, hogy a roma társadalom felzárkóztatása az már több évtizede mindig napirenden van, és van egy olyan tanulmány, ami azt a címet viseli, hogy modernizációs jelek és szempontok a roma felzárkózás kérdéseihez. Mit akar ez?
Valóban Lakner Zoltánnak a tanulmánya a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiának az indikátor készlete mentén próbálta elemezni azt, hogy akkor tulajdonképpen mit lehet mondani a magyarországi romák helyzetéről. 2013-tól 2020-ig álltak rendelkezésére ezek az indikátorok. Összességében azt lehet mondani, hogy van egyfajta határozottan érzékelhető felzárkózási trend, többféle szegénységi indikátort vizsgálva azt lehet mondani, hogy 13-tól 19-ig folyamatosan csökkentek ezek a szegénységi mutatók, tehát azt jelentette, hogy javult a helyzetük. Kifejezetten mondjuk fontos előrelépés a foglalkoztatás javulása, ami ugye általánosan is érvényesebb ebben a periódusban Magyarországra, de a magyarországi romákat is, különösen a roma nők adataiban is tetten érhetően megvalósult ez a típusú felzárkózás. Számottevően javult a romáknak a lakhatási viszonyai, amit mondjuk az jelez, hogy a túlzsúfolt lakásban élők száma csökken. Ugyanakkor azért azt is észre kell venni, hogy a COVID az a roma közösségeket, roma társadalmat láthatóan erősen, teljesebben érintette. Ez egyébként nem Magyarország, meg nem roma specifikus jelenség, mindig a sérülékenyebb csoportok, szegényebb csoportokat, ha valamilyen válság történik, akkor őket jobban szokta érinteni.
Egy másik nagyon fontos momentum szerintem így a felzárkózás területén az az oktatás esélye, az oktatási lehetőségek is. Ezzel kapcsolatban is ugye több tanulmányban megfogalmaznak megállapításokat. Például az egyik az iskolai lemorzsolódással foglalkozik, hogy kik miért veszélyeztetettek így a roma gyerekek körében e téren. Erről tudna néhány mondatot mondani?
A lemorzsolódás az valóban egy ezekben a leghátrányosabb helyzetű felzárkózó települések programban és azon belül is a legsúlyosabb helyzetben lévők körében valóban egy nagyon súlyos probléma a mai napig. A legerőteljesebb egyébként a hetedik év folyamon a lemorzsolódás, ahol ezekben a vizsgált településeken ez 25%-os volt. Igazából azt lehet mondani, ennek egyik oka a lányok részéről a korai gyermekvállalás szokott lenni, míg azonban a fiú gyermekek esetében pedig igen gyakran ahhoz kötődik, hogy hamar vállalnak munkát, és érdekes módon az a élethelyzet, hogy valaki elkezd pénzt keresni, már ilyen fiatal fiúk esetében is, olykor egy vonzóbb alternatívának látszik, sőt, hát voltak éppen a társadalmi megbecsültsége is erősebb a roma közösségekben, így az interjúból ezt tapasztaltuk, hogyha ha munkát vállalnak, ha jövedelmet szereznek, és ezzel is hozzájárulnak a család költségvetéséhez. Tehát érdekes módon ez az attitűd is erőteljesen megjelenik, hogy már ilyen fiatalkorban, általános iskola vége felé is a munkavállalás a fiúk számára ilyen értelemben vonzóbbá tud válni.
Az iskolai kudarcok azok nincsenek ebben benne?
Bizonyosan benne vannak, de az az igazság, hogy arról többet lehet hallani ezekről a típusú problémákról és nehézségekről. Ami meglepő volt, az tényleg inkább az, hogy maga a munkavállalás is egy ilyen pozitív és vonzó elemként jelenik meg, mint ahogy egyébként a gyermekvállalás is. A kollégáim az interjúk során azzal találkoztak, hogy a gyermekek érkezését egy pozitív élménynek élik meg. Ilyen értelemben semmiképp nem valami kedvezőtlen folyamatnak tekintik, hanem egy ilyen fajta igenlés a gyermekvállalásra, ilyen fiatal korban is. Ami látszik, hogy fontos lenne az ismeretek, meg a jó példaképeknek a bemutatása, illetve elérhetővé tétele, valamint a roma fiatalok körében is az önbizalmuknak az erősítése, hogy tudjanak bízni, meg hinni abban, hogy ők is képesek a továbbtanulásra, és ilyen értelemben a továbblépésre.
Ön is szóba hozta a gyermekvállalást, és van egy ilyen tanulmány is, amely a roma lányok családtervezéssel kapcsolatos jövőképéről is, attitűdjeiről szól. Szerintem mindannyiunk fejében megvan az a gondolat, hogy a roma családok általában hamar és általában több gyermeket szeretnek vállalni. Miről szól a tanulmány? Ez mennyire erősíti ezt meg, vagy mennyire tapasztalható változás e téren?
Fókuszcsoportos vizsgálatokra került sor, amiben 10 településben 87 főt ért el a vizsgálat. Hát egyrészt az derült ki, hogy a lányoknak a családalapítással, a gyermekvállalással kapcsolatos gondolkodását is jelentős részben a szülői minták befolyásolják. Nagyon hiányosak az információk meg az ismeretek a családtervezéssel, fogalmazás gátlással kapcsolatban, ami biztos, hogy ennek egy faktora. Amellett, amit már említettem, hogy alapvetően van egy nagyon pozitív attitűd is a gyermekek érkezésével kapcsolatban. Ami egy kritikus tényező az, hogy kik azok a szereplők, akikhez tanácsért, segítségért fordulhatnak a roma lányok, és itt a bizalomnak a kérdése ez egy nagyon lényegi szempont, hiszen azok a szereplők, akik esetleg külső személyként ebben segítséget tudnának adni, az irányukban mérsékelt a bizalom, elsősorban a saját édesanyjukra vagy a párjukra tudnak támaszkodni, azonban ők nem feltétlenül rendelkeznek kiterjedtebb vagy bővebb információkkal, amivel segíteni tudnának. De az biztosan látszik, hogy alapvetően a család az a keret, ami leginkább alkalmas arra, hogy a roma személyeknek az életét, a lehetőségeit, az érvényesülését is pozitívan tudja befolyásolni. Tehát a kutatásból igazából az látszik, hogy a roma társadalom integrációja, a leszakadó felzárkóztatása is jelentős részben a családok megerősítésével, a családok tudásban, való támogatásában érhető el. Tehát ilyen értelemben a családpolitika is és a társadalmi felzárkóztatási politika is szorosan összekapcsolódhat kutatásunk eredményei szerint.
Hol lehet a Kapocs folyóirathoz hozzájutni?
A Kapocs folyóirat az online is elérhető. A Kopp Mária intézetnek a honlapján keresztül a jelenlegi szám, meg a korábbiak is online elérhetőek, de a nyomtatott példányok is ezen a felületen keresztül rendelhetőek.
Salamin Géza főszerkesztőt, a Kincs tudományos elnök helyettesét hallották.
Családi hét.
A családbarát szemlélet és a szülői igények hívták életre a szülőklubok létrehozását a Betesda Református Gyermekkórházban. Miközben egy betegség sokszor próbára teszi a családok teherbírását, a beteg gyermek gyógyulását nagyban elősegítheti, ha egészséges család veszi körül. Erről kérdeztem Tamás Nébesen úrát, a Betesda társadalmi kapcsolatokért és kommunikációért felelős igazgatóját.
Nagyon fontos az a családbarát szemlélet, ahogy a szülőket, a gyerekeket, a családokat próbáljuk gyógyítani. Tehát hiszünk abban a Betesda Gyermekkórházban, hogy a gyógyítás az sokkal több, mint test. Akár még több is, mint test és lélek. Tehát a gyerekeket mindig a családjukkal együtt próbáljuk gyógyítani. Ez különösen a súlyos, krónikus betegségeknél fontos, vagy olyan, vagy bizonyos pszichés betegségeknél, ahol az egész család segítségre szorul. Én azt tudom mondani, hogy minden szülőcsoportunk általában egy-egy osztály, főorvos kezdeményezésére indult el, tehát aki fel akart karolni a családokat, segítséget akart nekik nyújtani a hétköznapokban, mert ezek a családok nagyon sokszor súlyos terhet hordoznak. Tehát azt gondolnám, hogy ebből a családbarát szemléletből nőttek ki magát a szülőcsoportoknak a megléte, ami azért nem feltétlenül jellemző a magyar kórházakra, gyermekkórházakra, tehát azért azt mondanám, hogy ez egy újdonság itt a Betesdában.
Tehát akkor tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egyfelől ott vannak a szülők a maguk aggodalmával és kitartásával, és akkor őket segítik szakmailag a kórháznak az orvosai?
Így van, tehát általában mindig van egy igény, mert ők kérdéseket tesznek föl, bizonytalanok, nem tudják, hogyan kezeljenek egy-egy helyzetet, akár a beteg gyerekkel kapcsolatban, akár az egészségessel, tehát sokszor olyan szülőket is felkarolunk és segítünk, ahol abban kell őket támogatni, hogy az egész család egészséges tudjon maradni egy súlyos beteg gyermek mellett, és ezekből az igényekből nőttek ki magát a szülőcsoportnak, a szülőklubnak így az intézménye. Ezek vagy sorstárs segítőcsoportok, vagy bizonyos időközönként működő, és kvázi egy gyors talpaló, tehát egy információ átadást szolgáló csoportok. Van olyan, ami edukációs céllal működik, tehát itt különböző motivációk vannak ezek mögött.
Kiemelte, hogy nagyon fontos az egészséges család is. Mit adhat a beteg gyerkőcnek, hogyha egészséges a családja?
Borzasztó sokat, tehát azt gondolom, hogy igazán gyógyulni egészséges családban lehet. És a betegség, különösen, hogyha az hosszan tart, vagy egy súlyos trauma kísérít, akár gondolok egy nagy égésre, vagy egy epilepsziára, vagy egy olyan pszichés korképre, mondjuk például, mint az ADHD, az súlyosan megviseli az egész családot, és hát nem ritkán tapasztaljuk, hogy erre rámennek a családok, és az pedig a beteg gyerek számára még nehezebb helyzetet teremt. És ezért is nagyon fontos, hogy a családnak az integritását, az egészségét próbáljuk megőrizni mi magunk is szakemberként, és ehhez próbálunk segítséget nyújtani a különböző szakemberek bevonásával.
Milyen szülőklubok jöttek létre a Betesdában?
A legkorábban, ami létrejött, az több mint 20 évvel ezelőtt az epilepsziás gyermekeket és szüleiket, családjaikat segítő szülőklubok. Ez még Neubirth Magda főorvosnő munkásságához kötődik, aki már nincsen közöttünk, de ez a hagyomány, ez folytatódott, és azóta a neurológiai osztály főnővére, Rozál nővér viszi tovább ezeket a szülőklubokat, és az ő hivatása kvázi összefogja ezeket a súlyos helyzetben lévő családokat. Ez például úgy működik, hogy évente kétszer-háromszor egy teljes napot töltenek együtt, olyan családok, ahol súlyos fogyatékkal élő, tehát súlyos epilepsziával élő gyermekek vannak, és őket mindenféle szakmai előadással, illetve egy kortárs, sorstárs csoporttal kiegészítve segítjük, és ezeknek a családoknak táborokat is szervez a neurológiai osztályunk, ahol kiemelve őket a hétköznapokból egy lehetőséget nyújtanak arra, hogy szakemberek mellett tudjanak egy kicsit pihenni, olyan szülőkkel beszélgetni, akik szintén hasonló helyzetben területen mennek keresztül, de ott van mellettük az orvos, meg a nővér, tehát hogyha egy epilepsziás roham jön létre, akkor azt ők tudják kezelni, mert itt azért erre is fel kell készülni. Például nagyon érdekes, hogy sokféle tábor működik az országban, de epilepsziásokat nagyon ritkán fogadnak pont emiatt, mert nem tudnak mit kezdeni a betegségükkel, és erre egy kicsit egy hiánypótló ez a fajta szülőcsoportunk, akik utána összenőnek és egymást segítik, itt cél is az, hogy belőlük egyfajta hálózatot építsünk, és ők maguk is tudják segíteni egymást a különböző nehézségek esetén. Tehát ez volt talán, ami a legrégebben indult el, és mind a mai napig működik, most májusban mennek legközelebb szintén egy 5 napos táborozásra ezek a családok, akik ebben a szülőcsoportokban részt vesznek. Egy másik nagyon hasonló és régóta működő kezdeményezésünk az ADHD-s figyelemzavarral élő gyermekek szüleinek szóló szülőcsoport. Ez egy picit másképp működik, tehát itt forgórendszerben egy 5 alkalmas szülőcsoportot kell elképzelni, ahova be lehet jelentkezni, ez egy 10 fős csoportot jelent, tehát viszonylag kis létszámmal és személyre szabottan tud működni. Mindig van előtte egy beszélgetés, egy felmérés, hogy pontosan mi is a problémájuk a szülőknek, és miben várnak segítséget. És a szakembereink összeállítottak erre egy 5 hetes úgymond tréninget, ahol ezt feldolgozzák, hogy mit jelent ADHD-s gyermekkel együtt élni. Ezek nevelési kérdések, viselkedésterápiás foglalkozás van, mit lehet tenni iskolában, tehát ilyen témákat járnak körbe, és utána időnként újra és újra visszajönnek, és egy-egy ponton, amikor újabb nehézségbe ütköznek, akkor ezt újra át tudják beszélni a szakemberekkel. Aztán van olyan szülőcsoportunk például, van egy testsúlycsökkentő programunk, amit kamaszok számára csinálunk. Ez egy fél éven keresztül működik, ez egy kognitív viselkedésterápiás testsúlycsökkentő program, és azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek nem tudnak életmódot váltani, változtatni, hogyha nem áll mögöttük egy család, aki támogatja őket ebben a nehézségükben, és ott is minden 3., 4. héten a szülők találkoznak egymással, és ez is egy nagyon izgalmas kezdeményezés, hogy a szülők ezt nagyon komolyan veszik, és jönnek minden alkalommal, amikor szülőcsoport van, hogy a saját nehézségeiket teszik közösbe, ezzel segítve a gyermeküknek az egészség felé vezető útját.
Mi a tapasztalat? Mennyire igazolta vissza az idő ezeknek a szülőkluboknak a fontosságát?
Azt gondolom, hogy a szülők nagyon ki vannak szolgáltatva, és kevés hiteles információt, és kevés valódi segítséget tudnak kapni a mai világban, pláne olyan szakemberektől, akik rendelkezésre áll, tehát most mondhatom azt, hogy ingyenesen. Tehát ez az ellátás részeként mi fölvállaljuk, nem lenne úgymond dolgunk, de kötelességünknek és hivatásunknak érezzük a Bethesda Gyermekkórházban, hogy a szülőket is segítsük ebben, és nagyon-nagyon pozitívak a visszajelzések. Tehát mindenki, aki eljut egy-egy alkalomra, utána mindig jön. Tehát a lemorzsolódás az nagyon-nagyon kevés vagy ritka, ami azt gondolom, hogy egy jó visszajelzése a sikernek is, hogy ez fontos dolgot csinálunk. Azok a szülőcsoportok is jól működnek, amelyek egy ideiglenes problémára adnak választ. Például csinálunk szoptatás felkészítőt, ami nem klasszikusan szülőcsoport, de egy adott élethelyzetre egy csoport működik, ahol ők felkészülnek egy gyermekkel kapcsolatos gondozási feladatra. Azt is nagyon-nagyon szeretik nálunk a szülők. De egyáltalán ez a szemlélet azt gondolom, hogy újszerű és fontos, és igazából nélkülözhetetlen, hogy a gyermeknek a gyógyítását akkor tudjuk segíteni, ha a szülőket erősítjük meg a hivatásokban.
Tamás Nébesen úrát a Bethesda Református Gyermekkórház társadalmi kapcsolatokért és kommunikációért felelős igazgatóját hallották.
Családi hét.
Elindult és május 14-ig tart az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közös kezdeményezése a felsőoktatási véradó hetek. Számolt be az Inforádiónak a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős szakmai vezetője. Kalapos Mihály kérdezte Váradi Mariant.
Az volt a célunk, hogy minél több intézménybe elvigyük, házhoz vigyük a véradást, a Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt szervezés. Ez mintegy 30 intézményt jelent ez alatt a 4 hét alatt, és több mint 2000 hallgató megjelenésére számítunk ezeken a véradásokon. Azokat a 18 évet betöltött egészséges fiatalokat szeretnénk a véradás felé fordítani, és egy közösségi élménnyé változtatni ezt a lehetőséget számítani. számukra, hogy megismerkedjenek a segítségnyújtás ezen a formájával.
Ráadásul ugye, mivel az intézményekbe mennek, nem kell ellátogatniuk a fiataloknak a vérellátó intézetekbe, innentől kezdve valószínűleg könnyebben megy majd a véradás is, ugye?
Sokkal kevesebb időbe kerül, tehát az utazási időt meg tudják takarítani, és a véradás minden regisztrációs előzetes dokumentumok kitöltésével, a vér leadásával nem több, mint egy óra. És hát nyilván ez alatt az egy óra alatt akár életmentővé is válhatnak.
Ugye ez összekötődik egy nyereményjátékkal is. Mit lehet nyerni, aki részt vesz a véradásban?
Szó szerint a legmenőbb nyári fesztiválokra lehet jegyet kapni. Nem mondom ki a nevét, de biztos mindenki tudja, hogy az augusztusi fesztivál itt a fővárosban akár 2 darab hetes bérletet is lehet nyerni, és 6 darab napi jegyet páros kiadásban, tehát azt gondolom, hogy elég vonzó. De ha nem ez a cél, hanem az, hogy segítsünk másokon, akik betegek és rászorulnak, és szükségük van a gyógyulásukhoz vérkészítményre, akkor azt gondolom, hogy ez is egy nagyon jó cél.
Legyen náluk a személyi igazolványuk, illetve a TAJ és lakcímkártyájuk is, ugye?
Ez egy nagyon fontos dolog, és egyébként szeretném még itt elmondani azt, hogy ha nem tudnak a fiatalok a saját intézményükbe véradásra jelentkezni, és nem a szorgalmi időszak alatt szeretnének vért adni, hanem bárhol az országban az év bármelyik napján, akkor a saját intézményükhöz tudnak regisztrálni, csak ezt jelezzék a felvételnél, mert most már minden egyes felsőoktatási intézmény rendelkezik egy külön kóddal, ami nem korlátozza be a helyhez kötöttséget.
És ez ráadásul ugye kell ahhoz is, hogy a játékban részt vehessenek.
Abszolút, mert egész évben tart egy véradó verseny, január 1 és december 31-e között, és azt mérjük ez alatt az idő alatt, hogy a nappali tagozatos hallgatók létszámához képest az intézményhez regisztrált véradók száma milyen arányt mutat. Akinek abban az országban ez alatt az egy év mérési időszak alatt a legmagasabb lesz a hányadosa, a Magyar Vöröskereszt egy bátorságdíj véradásért díjat nyerhet, ami egy erkölcsi elismerés azért, mert az az intézmény nagyon odaadóan és empátiával kezelte a véradás ügyét.
A Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős szakmai vezetőjét, Váradi Mariant hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy Felzárkózó Roma Családok címmel jelent meg a Kincs gondozásában a Kapocs legújabb száma.
Az első 3 blokk az a, mondjuk úgy a big picture-rel foglalkozik, hogy milyen trendek jellemzik a roma közösségeknek a felzárkózási folyamatait. 4. blokk pedig a fiatalokat, elsősorban az oktatást, tehetséggondozást vizsgálta 4 tanulmány keretében.
Hallhattak arról, hogy a családbarát szemlélet és a szülői igények hívták életre a Betesda Gyermekkórház szülőklubjait.
Nagyon fontos az a családbarát szemlélet, ahogy a szülőket, a gyerekeket, a családokat próbáljuk gyógyítani. A gyermeknek a gyógyítását akkor tudjuk segíteni, ha a szülőket erősítjük meg a hivatásokban.
És szóltunk arról is, hogy elindult és május 14-ig tart a hazai egyetemeken a felsőoktatási véradó hetek sorozata.
Ez mintegy 30 intézményt jelent ez alatt a 4 hét alatt, és több mint 2000 hallgató megjelenésére számítunk.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.